Azt szeretném elmondani, hogy ha néztétek, az előző tanítások föl vannak téve honlapra. Volt egy olyan, hogy az akarat konfliktusa, lehetne így a címét mondani. Az isteni akarat, meg volt az igéje is adva, hogy hol van leírva, hogy jó, megengedő és tökéletes akaratát lehet megtenni az Istennek. Még azt is mondhatnánk, hogy háromféle jellemzője volt, de ebből kettő a leglényegesebb. A megengedő akarata Istennek, meg a tökéletes akarat. Az életszentségbe járók Isten tökéletes akaratában vannak. Na most akkor tipikus példa, hogy a megengedő akarat, az nem a tökéletes akarata az Istennek. Csak bele, most hogy kényszerítheti bele az Istent egy ember? Szóval ezek olyan furcsa dolgok, de a tanítást hallgatjátok. Most miért mondom ezt? Azért, mert végül is ezek is valahogy mind építkeznek rá, ami ott elhangzott. Akkor Isten tökéletes akaratában. És egy nagyon nagy kegyelem, ha valaki ebben a tökéletes akaratban tud járni. A megengedő akarat, hogy Isten nem tud velünk mit kezdeni, és akkor megengedi, de nem a tetszésére van a dolog. És mivel megengedő akarat, nem a tökéletes akarat, a démon beléphet. Tehát torzulhat az egész dolog. Tipikus példa az Ószövetségből, hogy ugye a választott nép elkezdett hőzöngeni, és mentek a prófétához, hogy szóljon az Úrnak, hogy ő királyt akarnak. Nem megyek bele részletekbe, hiszen elhangzott. Csak akik nem hallották, vagy nem voltak itt, azoknak mondom, tehát, hogy királyt akarunk. És az Úr pedig nem akart királyt nekik adni, mert ő a mindenség királya, az Isten az ő választott népe, és ez így nagyon jó volt eddig is. De addig követelték, míg az Úr megengedte. Hova kerültek a tökéletes akaratból, a megengedő akaratba. Na most én csak egyet mondok, és ezzel a részét be is fejezem. Gondoljátok végig, hogy királyok lettek a választott nép számára, és hogy kezdődik a királyok könyve a profétánál, meg több helyen is, ahol ezek le vannak írva. XY király azt tette, ami gonosznak számított az Úr szemében. Bálványimádásba vitte a népet. És akkor rettentő nagy csapások érték őket, meg mit mondja, térjenek már észhez, meg egyéb szóval ezt nem sorolom tovább. Tehát bizony a választott nép azzal, hogy királyt követelt magának, Isten megengedő akaratába került bele. Ennek nagyon sok hátulütője lett később, ahogy ezt az Ószövetségben látjuk is. Tehát csak egy példa volt arra, ami életünkben is ez nagyon fontos, hogy ne a megengedő akaratban legyünk, hanem Isten tökéletes akaratában. Tehát ennyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, és akkor most elkezdeném a mai tanítást. Megmondom őszintén, hogy annyira összecsengenek ezek a dolgok, amit mindjárt föl fogok sorolni, hogy inkább egyszer megdöbbentem, valami olyan volt előttem, hogy erről beszélni kell. Már is olvasom. János evangélium, a legelső szakasz, János 1. Mondhatnánk 11-13. Tehát, ahol az igéről beszél, és az az egész, ahogy elkezdődik, gyönyörű. Én most azt olvasom fel, ami össze fog függeni különböző szituációkkal. János evangélium első fejezet, 11-es, 13-as vers. Azt mondja az Istenről, hogy tulajdonába jött, de övé nem fogadták be. Erre a Zserevszky Fábián nem tudta megállni, mindig odavágt az emberek arcába, micsoda tulajdon az, aki a tulajdonos nem fogadja be. De ez van leírva az emberekről, ugye a tulajdonába jött, de övé nem fogadták be. Ám azoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vér vagy a test vágyából, nem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Ez meg kell, hogy rendítsen, ha megértettük. Micsoda? Milyen lehetőséget adott az Isten, hogy azok, akik viszont befogadták őt, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Most én magamat is kérdezem, egyáltalán tisztában vagyunk, hogy milyen hatalmat adott az Isten? Hogy Isten fiaivá legyünk. Római 8.14. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Tehát már közelítjük ezt a kérdést, hogy kik az Isten fiai? Akiket Isten lelke vezérel, akiket a Szentlélek vezérel. Ilyen közelítés, és ugyanarról beszélünk. És akkor itt van egy elképesztő dolog, amit biztos, hogy mindenki olvasott, csak hogy még hogy el is lehet ezen szörnyedni, hogy hát amikor Ádám meg Éva megbukott, vele bukott az egész természet és minden. Minden a bűn alá rendelve lett neki, és ezért mit olvasunk? Római 8, 8. fejezet 19 verstől. A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja. A természet, ami alávetettségbe került a bűn miatt szintén, sóvárogva várja az Isten fiainak a megnyilvánulását. Kiknek? Még egyszer, Isten fiainak. Kik azok? Akik Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Vagy akik befogadták őt, hatalmat adott nekik arra, hogy Isten fiai legyenek. Valami különösen szép dolog kezd itt összeállni, egy olyan dolog, hogy szinte borsódzik a hátunk abba, hogy most a Szentlélek le is szállhat ránk esetleg, és betölt minket, hogy micsoda lehetőséget adott az Isten. Fölfogjuk egyáltalán, hogy még a sóvárgással eltelt természet is várja Isten fiainak megnyilvánulását. Akkor most kezdjük csak nézni, mi is az Isten fiainak a megnyilvánulása, és mit várja? Mert hogy ezáltal reménykedik abban még az elbukott természet is, hogy majd helyreáll az, ami volt a bűn előtt. Tehát valami olyan összefüggések, hogy meg kell, hogy rendüljünk attól, hogy az Isten fiúság, az Isten gyermekség, az egy milyen óriási dolog, és akkor gondoljunk bele, hogy mi van a mai világban. Magyarországon majdnem cséphadaróval verik, mert hogy itt keresztények akarnak élni, és hogy ugye, és a hit útján akarnak járni, és nem akarom mi most a politikát részletezni, de mi van a világban? Másút, hogy kezd a pogányság felé elmenni az egész, és majdnem, hogy azt mondom, hogy hát, hogy váratunk egyáltalán mást, mint háborút. Isten csak ennyire sújt minket. Hát gondoljunk Szodoma és Gomora esetére. Amikor Ábrahám elkezd alkudozni, de ha csak, mi van akkor, ha csak öt van? Lemegy Isten egészen az ötig, nem megy tovább. Azt mondja, ha öt van, akkor nem pusztítom el. És ezzel Isten eltávolodott, és Ábrahám nem tudott tovább alkudni. És ki talál? Egy családot, Lótot. És már kézen kell, hogy ragadják és kicipeljék a városból, mert hogy hát vedd már észre, hogy addig nem árthatunk a városnak, addig nem árthatunk, amíg itt vagytok. És húzták kifelé őket, szinte magukkal ragadták, most azt mondjam erősen. És kivezetik. De Isten pusztító angyala, amit végez, azt nem láthatja ember szeme, mert belehal. Ezért figyelmeztették az angyalok, hogy hátra ne nézzetek. Most én itt nem poénkodok, de hogy most a felesége kíváncsi volt, vagy egyebek, és sóbálványává, mikor hátrafordult, mondják, hogy Most, hogy ez tényleg így van, nem tartozik ránk, de ugye a Szentírás az igazság. Tehát valószínűleg, hogy akkor bele is halt abba, hogy ő hátra nézett. Na most ezt is csak azért mondtam, mert hogy a megmenekült volna, a több igaz ember van Szodomába, Gomorába, de nem volt több. Kivezették Lótot. Na most akkor azt mondják, szokták mondani, hogy a rettentő sok bűn, ami van a világban, azzal szemben a serpenyőben, a másik oldalon a hívő keresztények imái vannak, és azoknak a megszentelt voltak. És azért nem törli el Isten a nemzeteket, mert vannak keresztények itt is, ott is, amott is, és az ő imáik kiengesztelik az Istent. Na most az a kérdés, hogy hogyan és miként. És hogy hallani lehet, hogy itt meg ott ilyen csoportok, olyan csoportok engesztelő imaórát tartanak. Akkor gondoljuk végig, hogy ők kaptak valamennyi világosságot az Istentől, hogy megértették, hogy szükség van erre. Engesztelni az Istent a világ bűnei miatt. Bocsánatot kérek, de ha Ádámtól, Évától kezdjük nézni a világegyetem, a világ történetét, és a napjainkig, ha eljutunk, hogy mi mindeneken ment keresztül az emberiség, és most hol tart? Lassan ott tart, hogy az egyik bedobja az atomot, arra a másik visszavág, és tovább nincs is. De ez csak egy példa volt. Tehát ezért mondom, hogy a keresztények visszatartó ereje az egy nagyon nagy dolog, akkor így fogalmazom, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Te érted azt, hogy mivel te keresztény vagy és Isten fia életél, hatalmat kaptál sok mindenre? És ez a hatalom, ez adatott nekünk, hát tudom, hogy furcsa az egész, de most nézzük a továbbiakat, aztán talán összekötődik az egész. Római 8:26. Gyöngeségünkben segítségre van a lélek is, mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen. A lélek azonban maga könyörög helyettünk, szavakban nem foglalható sóhajtásokkal. Ismerős, ugye? Na de, ha a Szentlélek imádkozik bennünk, akkor különleges, ezen a hatalmon keresztül különleges ereje van az imának. És megmenekülhetnek népek, embercsoportok, családok vagy városok megmenekülhetnek. Tehát az engesztelő imának a jelentősége napjainkra szinte, most én mondom így, hogy felértékelődött, de nagyon-nagyon, mert szükség van rá. Mert ez egyre szélsőségesebb a világ. Római 8:38-39. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény. Eddig teremtményeket soroltam? Fölfogjuk egyáltalán, mit olvasunk? Azt mondja, magasság, mi fejtemség, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasság, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, mert Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Ezek kezdik fölhozni az emberben, hú, ezek nagyon súlyos mondatok, ezek nagyon sok mindent mondanak. Érezzük ennek, hogy mit akar ezt kimondani, hogy hatalmat adott nekik? Tisztában vagyunk ezzel a hatalmunkkal, az imádság hatalmával. És még a Szentlélek is segítségünkre jön, és ő imádkozik bennünk kimondhatatlan fohászokkal, ha mi már elgyengültünk, vagy nehezen megy, vagy nem megy annyira. De ha megtértünk, és betöltött a Szentlélek, akkor ez a hatalom, ami nekünk adatott, hogy Isten fiaivá legyünk, akkor ez hatatósan működik a Szentlélek által. Akkor azt mondom, hogy a megújulásban a Szentlélekbe való betöltekezés a megtérésnek egy olyan útja, ami a megtérő embereknek olyan hatalmat adott, és óhatatlan, hogy az ember ne mondjon egy-két olyan dolgot, de ha oda jutott, mondani fogom azért. Efezus 5.9. Úgy éljetek, mint a világosság fiai. A világosság gyümölcse csupa jóságban, igazságban, egyenes lelkűségben mutatkozik meg. Sorra olvasom őket. 2 Timóteus 1.7. Hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta, hanem az erő, a szeretet, a józanság lelkét adta nekünk, hogy Isten fiaiként hatatósan szolgálassunk és tegyük a magukét. A farizeusok kérdezik Jézust. Ő pedig a következőt mondja Lukács 17.21-ben. Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani, nézd, itt van, vagy amott. Isten országa köztetek van. Megint egy nagyon, nagyon jelentős dolog, hogy ezt értjük egyáltalán. Isten országa köztünk, bennünk, a szívünkben van. Ezeket, ha kezdjük összehozni, nem egy homokvár lesz benne, hanem egy csodálatos építmény. Ha megértjük ezeket az üzeneteket, hogy mit is mond az Isten. Isten országa köztünk van. Akkor itt tettem egy jelet, gyorsan fordítsak, mert még ehhez valamit odaírtam. Azt mondja Lukács 11.20. Jézus mondja a farizeusoknak, de ha én Isten ujjával üzök ördögöt, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa. Tehát ha ilyen hatalma van, és ezt továbbadta a tanítványainak, még a laikusoknak is, hatalma van, de ha én Isten ujjáról űzök ördögöt, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa. Mert ugye kérdezik, hogy nem jön el szembetűnő módon. De Isten fölépít rá, fölkészít rá teljességgel, hatalmat adott nekünk. És akkor egyszerűen mond egy olyan mondatot a Lukács evangéliumban megint, 12.49. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mennyire szeretném, ha már föllobbanna. Viszontolok valamire. Jézust keresztre feszítik, meghal. Tanítványok szétoszlanak. Az Emmauszi úton megy a két tanítvány, a föltámadt Krisztus, melléjük lép, de úgy tette, hogy ne ismerjék föl. És velük együtt ment az úton. És kifejtette nekik az írásokat. Amikor este a kenyértörésben, mert kérték, hogy ne menj el, hanem maradj velünk, fölismerték, utána aztán el is tűnt. Azt mondja az egyik a másiknak, és le van írva az Emmauszi tanítványoknál. Nem lángolt a szívünk, mikor kifejtette az írásokat? Még egyszer. Nem lángolt a szívünk? Lángra lobbant a szívük Jézus igényre, amivel bebizonyította, hogy ennek meg kellett történnie, hogy a Messiásnak meg kellett halnia, hogy... Ugye? A megváltás. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mennyire szeretném, ha már föllobbanna. Az Emmauszi tanítványoknak ott az úton lángra lobbant a szívük. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Az Isten fiai, ezt az Istennek a szeretett tüzét, ezt újra és újra gyakran megtapasztalhatják. Ez tovább viszi őket az úton is, ez az erős lelkület, lesz a következménye, ez megjelenik az életükben, az erősség, és valahogy elkezd működni az, hogy kezd fölsejleni benne, hogy tényleg valami jelentőség lehet ennek, hogy mit is mondunk. Hogy hatalmat adott nekik arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Tehát hatalommal jár. Lukács evangélium, 10. fejezet, 19-20-as vers. Már vissza is cseng. Hatalmat adtam nektek. Minden ellenséges erő fölött. Mi fölött? Minden ellenséges erő fölött. Semmi sem fog ártani nektek pont. Mégse annak örüljetek, mert jönnek vissza a tanítványok az útról, és hogy még az ördögök is megfutottak, amikor parancsoltak neki, és elmenekültek előlük, stb. Mesélték vidáman. Mégse annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak, hogy nevetek föl van jegyezve a mennyben. Testvérek, minden, amit teszel, minden cselekedeted vissza fog köszönni a mennyben. És ugye emlékeztek arra a régi tanításra, hogy a jó cselekedetek. Hát azok által jutott be a mennybe. De nézzük tovább. Tehát annak idején volt egy olyan kísérlet, valami, lehet, hogy valaki jobban tud erről beszélni, de a lényeg az volt, hogy bizonyos távolságban fölállítottak egy-egy ilyen oszlopot, ami valami elektróda oszlopot, és összekötötték egy hálóba ezeket, és az északi sarkon kísérleteztek ezzel, sugárzásokat lehetett a szférába hozni a Föld körül, és valami harp, vagy milyen jelenség volt ez, vagy valami neve volt, de nem ez a lényeg, hanem amit ki akarok befejni, az emberekbe kezdett följönni egy ilyen félelem, hogy már az amerikaiak ezt bevetették az öböl háborúnak is, aminek lett egy olyan eredménye, hogy kiugrottak az árkokból, ahol megbújnak ugye a háborúban, és kiugrottak az árkokból, és odarontak az amerikai katonákhoz, és csókolgatni kezdték a lábukat. És azt mondják, hogy ezt ezzel a hatással, ezzel a sugárzással lehetett befolyásolni őket. Nem akarok annyira belemenni, de erre egyszer fölmerült ez, és erre azt mondja valaki, nagyon egyszerűen csak annyit mondta. És akkor életbe lép a Lukács 10:19-20. Eszedbe fog jutni? Lukács 10. fejezet 19:20. Hatalmat adtam nektek minden ellenséges erő felett, hogy nem árthat nekünk. Semmi sem fog ártani nekünk. Ide le van írva, Jézus mondja. Mégse annak örüljetek, hanem majd föl van írva a nevetek a mennyek országába. Hát testvérek, most én nem a koromat nézem meg, a ti korotokat, meg egyebek, hogy ki mikor, hogyan fog majd elköltözni a mennybe, meg hogyan, de mikor majd ott leszünk. Emlékszel? Föl volt írva a neved, neked is ott volt, és találkozunk majd. Amen, úgy legyen. Nos, hogy annak örüljetek, hogy nevetek föl van jegyezve a mennyben. És akkor most nézzük a izét, a megszenteltek, ugye a hivatásosak, szerzetesek, a papok, és mondhatnám tovább, és azt mondták, hogy a középkorban, ha az emberek meg akartak szentelődni, akkor bementek a szerzetes közösségbe, szerzetes házakba. Aztán Isten kinyitotta a szerzetes házak ajtajait, a Szentlélek kiáradta világiakra is, hogy most így nevezzem én, így mondjam, hogy érthető legyen ez a dolog, és a világban is meg lehet szentelődni. De miről szól ez? Tajzsi Anna Máriának az Úr így tanított erről. A te életed láttán, mert óriási volt a olasz nép ismerete róla, meg egyéb rendkívül csodák, meg egyéb történtek körülötte. A te életed láttán mindenkinek meg kell győződnie arról, hogy minden életállapotban és minden körülmények között lehet Istennek szolgálni. Tehát kinyíltak az árdák ajtajai, kiáradt a lélek a világba, ezzel mintegy azt akarja kifejezni, hogy a laikusok, a világi laikusok is megszentelődhetnek ugyanúgy, mint a szerzetben levők, de bizonyos fogig azt hozzáteszem, ott könnyebb megszentelődni a szerzetes házba, vagy a világba? Hát azt hiszem egyértelmű, hogy a szerzetesnek könnyebb. De ha te megteszed ezt a világba, akkor rendkívüli kegyelmek sokaság özönlik majd rád. Tehát ez a tanítás. És minden körülmények között és életállapotban lehet Istennek szolgálni. Az a legnagyobb érdem, ha valaki a világban él, ugyanakkor felülemelkedik a világon. Annak a léleknek, aki az én jegyesem akar lenni, az egész teremtett világ számára meg kell halnia. Élhetünk a világban, nincs ezzel semmi gond. Csak ne legyen az a legfontosabb számunkra, hanem az Istennel való kapcsolatunk. A megszentelődés, a kegyelem. És a világ számára meg kell halnia, tehát nem a világ dolgai miatt kell élni, hanem arra, hogy az Isten majd minket beemel az üdvösségbe. És egy félelmetes mondata beugrik az is, a Szirmiai Szent Katalinnak, mikor a bűnösök és a megszentelődők között, hogy hát uram, ez hogy lehet, hogy a bűnösöknek ilyen jó soruk van, meg minden, azt mondja, félelmetes ez is. És belegondolok, Isten ki tud belegondolni, ki tudja kitalálni a gondolatait, hogy most ott Ukrajnában kit lő, meg kivel áll szemben, meg hogyan. Csak egy pillanatra gondoljunk vele, aztán hogy engedjük is el, hogy most akkor ki teszi a helyeset, és ki nem teszi a helyetet. Nincs olyan helyzet, amiben ne tudna a kegyelmet adni az Isten, de akkor annak a személynek az egész teremtett világ számára meg kell halnia, hogy csak egyedül Isten legyen a fontos ebben. De akik ezen az úton elindultak, azok már tudják, hogy ez miről szól. Nem tudom megállni, nem tudtam megállni, hogy el ne hozzam ezt a könyvet. A Kármelita kiadvány, a Kármel látóhatára, Korrád mester, nem tudom, hogy kell kiejteni, bocsánatot kérek, a feltámadásról nevezett Lőrinc testvér, ez egy kármelita szerzetes. Írások és beszélgetések Isten jelenlétének gyakorlatáról. Fölteszem a kérdést mindnyájatoknak, magatoknak válaszoljatok. Érezted már azt, hogy Isten jelenlétében vagy? Volt már ilyen az életedben? Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek volt, és nem is egyszer. És az egy csodálatos dolog. Egy jól sikerült dicsőítés, amikor nem ilyen hézagos a tömő, hanem jó sokan vagyunk, és akkor és szárnyal az Úr felé megy a dicsőítés, akkor egyszerűen betölti az Isten jelenléte az egész templomot. Zakariás atya is beszélt erről, hogy Isten a dicsérete fölött trónol. Izrael dicsérete fölött trónol az Isten. Tehát amikor az Isten népe választott nép elkezdi dicsőíteni az Istent, Isten a trónjával megjelenik fölöttük. Az más kérdés, hogy látják-e vagy nem. De mondja az írás, én Zakariás atya egyszer volt, és tanítás mondta, és hát akkor most testvérek, egy fergeteges dicsőítést akarok hallani. Mert hogy az Isten trónján itt lesz fölöttünk, az angyalok a környékről ide özönlenek, Akkora áldás kíséri ezt a dicséretét az Istennek, hogy nem tudjuk fölfogni. Ma hol dicsérik az Istent? Egyáltalán hogy dicsőítik meg az Istent? Pont a fordítottja a problémánk. De mégis, te egy vagy azok közül, akinek a mennyben ott lesz fölírva a neve. És az angyalok majd várják, és majd mutatják neked az életkönyvét. Meg van az a bizonyos életfa. Nem akarok belemenni. De ki tudja kibeszélni a mennyet? Senki. Aki ott volt, az már tud róla beszélni, de éppen azzal küzdik, hogy az emberi szavak kevések erről, hogy elmondja. És ez, ami személyes döntésüktől függ, akarom-e követni az Urat? Akarok-e az ő tanítványa lenni? Akarom a világban is megdicsőíteni az ő nevét? És mikor a karizmákról szóló tanítások mentek, és volt első rész, meg második rész, van annak egy olyan sugallata a vége felé, hogy már Isten olyan sok ismeretet ad, hogy egyszer megdöbbentő. Most lehetne gyorsan sorolni ígéreteket, mondani az ismereteket, hogyan, meg miként, és akkor valaki azt mondja, hogy mivel az átadott életet élsz Istennek, hogy azért tudsz annyi ismeretet mondani, mert az Istent már csak egy fátyol választja el tőled. Amikor ezt elmondta, én egyszer megdöbbentem. És ezen a fátyolon sok minden átszülődik, és Isten előtt kedves, ha úgy fellementheti ezt a fájdalmat, hogy esetleg nem önlátod, nem veszed észre. De ebből egyet akarok kihozni, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott. Nem csak azért, hogy most én erővel és hatalommal fogok tanítani, meg beszélni, és rengeteg ember meggyógyul, hanem arról is szól ez, hogy mennyire szeret az Isten, hogy fel akar téged kenni, és mások megtérésére akar használni. Erre nagyon-nagyon sok példa volt munkahelyemen, de másoknak is hallottam a történeteit, szóval. És akkor mondtam, hogy ezt elhoztam. A föltámadottan nevezett Lőrinc testvér. Azt mondta Lőrinc testvér, nem gondol sem a halálra, sem a bűneire, sem a paradicsomra, sem a pokolra, hanem csak arra, hogy az apró dolgokat Isten iránti szeretetből tegye. Mivel nagyokra nem képes. Még az alázat is működött nála, hogy ezért minden apró dolgokat Isten szeretete, iránti szeretetből akar megtenni. Na most, bocsánatot kérek a feleséged, mit tudom én, elment, mert ápolja az anyját, mert már közeledik a határ. És otthon maradt a férj, és akkor most neki kell mindent kivasalni. Mert nincs otthon az asszony, hogy vasalja. Kitaláltam valamit. És azt mondja, minden egyes darabot Jézusom irántad való szeretetből szeretnék most vasalni. Irántad való szeretetből akarok felmosni. Irántad való szeretetből akarom a ruhákat kimosni. Irántad való szeretetből kiteregetek. De testvérek, most nem az a lényeg, hogy te kinek segítesz ezzel, hanem a legapróbbat is Isten iránti szeretetből akarod végezni. Mivel nagyokra nem képes, ezek után történjék vele bármi, ami csak tetszik Istennek, egyáltalán nem aggódik. Annyira átadta az életét Istennek, annyira mindent meg akar tenni az ő akarata szerint, neki tetsző módon, hogy már nincs benne semmi aggodalom. Mert ő nagy dolgokat nem tud tenni, ezért ezeket a kicsiket mind Isten iránti szeretetből teszi. Isten jelenlétének gyakorlatáról, mert erről szól ez a könyv, beszélve megérthetjük vele kapcsolatban, hogy most is úgy él, mintha csak figyeld ezt a egyetlen mondatot megint. Olyan súlya van ezeknek a kijelentéseknek, hogy érdemes odafigyelni rá. Tehát a saját magával kapcsolatban most is úgy él, mintha csak Isten és ő volnának a világon. Fölfogjuk. Lőrinc testvér létezik csak a világon meg Isten. Így éli meg azt a mindenit. Micsoda átadottság. Nem foglalkozik ő másokkal, csak ő meg Isten kapcsolata, és állandóan dicséri, állandóan meghajol előtte, állandóan köszön neki, állandóan beszélget vele, mert hiszen csak ketten vannak az Isten meg ő. Próbálkozzunk. Istennel társalok, tőle kér mindent, amire szüksége van, és ezerféleképpen élvezi őt. Isten jelenlétére visszatérve vele kapcsolatban, az Istenre vetett szelíd és szerető pillantás észrevétlenül az isteni tüzet gyújt a lélekben az Isten, mely az Isten szeretetnek olyan emésztő lángját lobbantja föl benne, annyira lángra lobban az Isten szeretettől az egész szíve, hogy már kezdi, hogy én meddig bírom, meddig nem, itt akkor most jön ez a poléma, hogyha nem szólok, akkor Isten nem tudja, hogy meddig bírom ki, vagy mikor élek el, mikor alírok el, mikor álljulok el, mert tovább már nem bírom. Mi a megoldás nála? Isteni tüzet gyújt a lélekben, mely az Isten szeretnek olyan emésztő lángját lobbantja föl benne, hogy kénytelen, külső tevékenységek útján, bocsánat, de ez olyan ötletes volt, hogy elképedtem rajta, hogy kénytelen, külső tevékenységek útján gátat szabni neki. Mert ha külső tevékenységgel elkezd foglalkozni, nem az Istennel most, akkor ez a láng egy kicsit kezd lejjebb menni, mint a lejjebb mennének belőle. De érted? De ott a láng, csak nem olyan emésztő a tüze már. Szóval az Istenben elrejtett léleknek a kis gondolatai, hogy ő hogyan fogja akkor ezt most csökkenteni, mert már nem bírja, annyira ég benne ez a tűz. Az így lángra gyúlt lélek nem élhet másképp, mint Isten jelenlétében. A visszacsatolás. A lélek Istenhez szelidül. Ilyen kifejezést, de gyönyörű. A lélek Istenhez szelidül. Micsoda megfogalmazások, magam is elcsodálkoztam, mikor bele-bele olvastam, pedig egyszer régen már végigolvastam az egészet többször is. Szinte az egyszerű tekintet Istenre, mely kegyelemből forrásozik, elvezeti a belső szemlélésre, mely forrása lehet a szemlélődés ajándékának. Ez az, amire Jézus azt mondja Márta Mária történetében, hogy Mária a jobbik részt választotta, nem is veszti el soha. Azaz a szemlélődés ajándékát nem lehet elveszteni. Akinek egyszer Isten odaadta, az örökre megkapta. A szemlélődés az üdvösségben is folytatódni fog. De, ugye itt, hát hogyan? Ez a hogyan nem magyarázódik meg nekünk, ez az üdvösség titka. Ez a mennyország külön titka lesz, hogy látjuk, jé, hát ez így soha nem gondoltam volna. És mondja Jézus, hogy mennyei atyám, rengeteg hely van, mindenkinek elkészítettem már a helyet. Tudod, hogy megvan a helyed a mennyországban? Az nem azt jelenti, hogy most menjél már, ugyan már. Nem, de az, hogy megvan és várnak téged oda. És ami a legdöbbenetesebb volt számomra, amikor egy lélek oda jutott, és aztán utána visszaküldte az Úr, hogy vigyen hírt, és mondja el. És akkor ha nézik az angyallal, az angyalok fölnyitják neki az életkönyvét. És akkor tudjátok, ott van egy bukta, egy bukfenc, egy bűn, stb. Na, és akkor elkezdi szégyenni és röstelni magát az angyalok előtt, az majdnem kikacagják. Hát az azért nem úgy van. Nem úgy van, mert megbántad, és még sírtál is miatta, és meggyóntad. Ez már nem számít. Tehát ez már nem úgy van, de az élet történetében benne van. De már nem rovására van írva, mert ez, ha fölfogjuk a bűnbánat szentségét, hogy a katolikusoknál ez milyen ajándék, az elképesztő. Hogy Jézus is beszél róla, hogy amikor gyónsz a papnál, és ő föloldoz, akkor valójában Krisztus vérét fröcsköli a gyónó arcába, amely tisztára mossa őt, patyolatfehérré teszi. A húgom, aki korán meghalt, nagyon hamar meghalt, és rákba halt meg, az egyszer elmesélte nekem, hogy meg volt döbbenve, látta, hogy egy gyónó bement a hogy most nő vagy férfi, ez teljesen mindegy, bement a gyóntató székbe, és milyen piszkos a ruhája. És képzelj, ezt csak látom, hogy kijött a gyóntató székbe, a ragyogó fohelyer, hófehér ruha, ami már messziről sugárzik és világít szinte a tisztaságtól. Gondoljuk ezt végig. És akkor ott van ez a buta mondat, miért sugjam én a bűneimet valakinek a fülébe? Egyszerű a válasz, csak azért, mert Jézus így kérte. Ha egyszer megadatott ez a lehetőség, hogy te tisztára mosd a ruhádat a bárány vérében, ez a Szent Jónás, a bűnbánat szentsége, a bűnbánat szentsége, ezt csak igazán ott fogjuk megérteni majd, amikor az életkönyvét látjuk. És akkor azt mondjuk az anyjuk, hogy ez nem úgy van azért. De nem tudom, értitek a szeretetnek ezt a mondatát, azért ez nem úgy van. Ez mély fölemelő lesz akkor számunkra. Hiszen Krisztus vérében megtisztítottad a ruhádot. Ja. Drága testvérek, én ezeket azért szedtem így össze, és próbáltam egy csoportba elmondani, figyelmetek ajánlom, hogy azért ezt érdemes elolvasni, mert nagyon szép dolgok vannak benne leírva. Talán egyet, ha meg... És itt vissza is hivatkozik erre a dologra, és akkor csak ezt az egyet olvasom fel. Tegyük az apró dolgokat fáradhatatlanul Isten szeretetéért, aki nem a művek nagyságát nézi, hanem a szeretetet. És így lehet növekedni a szeretetben, és akkor visszatérek egy mondatra, amit talán nem mondtam el, de el akartam mondani, mikor a bűnökkel kapcsolatban Szénnői Szent Katalinnak azt mondja az Isten, leányom, és itt fejezném akkor be, az egész életünkről van szó, leányom, nekem a jutalmazásra és a büntetésre is egy örök életre áll rendelkezésemre. Félelmetes szavak. A jutalmazásra is, és a büntetésre is egy örök élet áll rendelkezésemre. A pokolnak soha nem lesz vége, bár Isten nem az embereknek teremtette, hanem a bukott angyaloknak. Adja Isten, hogy szegény lábukoknak látniuk kellett, hogy elmondhassák, hogy van pokol is, hogy létezik és mi van ott. Hát amennyi, amikor sikoltoztak, ugye a fatimai látnokok. De ez sok helyen megvan a látnokoknál. Hogy megengedi Isten, hogy lássák, hogy elmondhassák, hogy az valóban igazság, hogy Mind a kettő, a mennyország is és a pokol is létezik, és csak két út van. Üdvösség vagy kározat. És ez a mi életünktől függ. A cselekedeteink. Ha kicsik is, nem kell nagyokra törekedni, de azt minden kicsit Isten iránti szeretetből tegyük. Amen, úgy legyen, köszönöm.